Az energiapiaci változások mennyiben alakítják át az olajtársaságok jövőképét, lehetőségeit? Az Energiainfo ma esti műsorában egyebek mellett ez lesz a témánk. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Hlavaj Richárd. Jó estét kívánok!
Energiainfo. Mindenre van energiánk.
Az energiapiacok változásai mennyiben alakítják át az olajipari társaságokat, az olajipari társaságok jövőképét, egyebek mellett erről is kérdeztük a közelmúltban Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját. Most ebből a beszélgetésből idézünk. A MOL mit tud hozzátenni Magyarország versenyképességéhez? Hozzá tud-e tárni egy ekkora vállalat bármit egy ország versenyképességéhez?
Hát először is az, hogy azzal, hogy a MOL jövedelmezően gazdálkodik, azzal, hogy a MOL önmagában versenyképes, és közel 2%-át a magyar GDP-nek azért a MOL termeli ki. Én azt hiszem, hogy ez már egy nagy hozzáadott érték. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Közép-Európa egyik legnagyobb vállalatáról beszélünk, aminek a központja Budapesten van. Egy ilyen központ körülbelül 1000-1200 munkavállalót foglal magába, akik itt dolgoznak, itt hozzák a döntéseket, ezek általában magas hozzáadott értéket termelő munkavállalók. Ez egy nagyon nagy szellemi erő. Ez egy olyan szellemi erő, ami azért Közép-Európában nem sok vállalat tud hasonlót felmutatni, sőt, azt hiszem, hogy Magyarországon kívül az, hogy Magyarországon ráadásul van 2-3 ilyen vállalat, ez kimondottan unikálisnak számít Közép-Európában. A nagy vállalatoknál általában valahol máshol más országban fogják meghozni a döntéseket, és itt a végrehajtásnak a remek szerepe hár uránk, ami nem lebecsülendő, de ez egy teljesen más típusú hozzáállást igényel, teljesen más típusú szellemi tőkét igényel. A harmadik az, amit mi hozzá tudunk ehhez tenni, hogy megpróbálunk, hiszen nekünk nincsen 4 éves korlátunk, tehát mi, amikor stratégiáról vagy jövőről beszélünk, akkor 15-20-25 éves távlatokra beszélünk. Gondoljunk arra, hogy mi ma elhatározunk egy beruházást, annak a megvalósítása is 5-10 év között lesz, és aztán az, hogy amikor ez visszatermeli magát, ahhoz még nyugodtan tegyünk hozzá még egy további 10 évet átlagosan, vagy 8-10 évet. Tehát a mi kilátásaink sokkal hosszabbak, és ezek a beruházások általában utána még működnek még 15-20 évet, attól függ, hogy milyen ipari vagy egyéb beruházásokról beszélünk. Tehát mi nekünk a gondolkodási horizontunk az mindig sokkal hosszabb. Ezért tehát az, hogy mi hogyan gondolkodunk a jövőről, és mi mit teszünk arra, hogy milyen is lesz ez az ország, és milyen is lesz az ipar, és milyen is lesz a munkavállaló 15-20 év múlva, az mi számunkra egy muszáj dolog. Én azt hiszem, hogy ezt érdemes figyelni, hogy ezek a nagyvállalatok hogyan is gondolkoznak a jövőről, milyen lépéseket tesznek a jövő érdekében, mi befektetünk be például, mi a mi befektetési célpontunk. Mert mi ezt azért teszünk, mert bízunk abban, hogy ebből 10-15 év múlva ebből fog keletkezni az a profit, az a bevétel, ami a társaságnak a fenntartatóságát fogja biztosítani. A harmadik pedig az, amit mondhatjuk nyugodtan társadalmi szerepvállalásnak, ami a tevékenységünkön kívül esik, de valahol mégiscsak érinti azt, hiszen nem mindegy az, hogy milyen társadalomban élünk. Tehát az előbb beszéltünk a vezetőképzésről, mi néhány évvel ezelőtt alapítottunk egy vezetőképző iskolát, egy közép-európai vezetőképző iskolát, ami kimondottan már vezetői tapasztalatokkal bíró embereknek a továbbképzéséről bír, méghozzá a legmagasabb szinten olyanoktól tanuljanak, akik már sikeres vezetők, már való sikereket értek el, és hozzunk be egy új tudást, és menjen vissza utána, menjen vissza az országában, mert nekem az a fontos, hogy Közép-Európa fejlődjön, és Közép-Európa menjen egy jó irányba. És aztán persze ezek a társadalmi felelősségvállalásban, a kultúrában, a sportban és a többi jelen legyünk, mert azért annélkül ez a nemzet igazából hosszú távon szintén nem fenntartható. Mi ezt tudjuk hozzátenni a magunk módján. Mi leteszünk évente 2-2,5 milliárd dollárnyi EBITDA-t, mi részt veszünk társadalmi eseményekbe, belefekszünk az oktatásba, belefekszünk a duális képzésbe, és felrajzoltunk egy olyan stratégiát, ami sokkal előre mutatóbb, mint amit iparági konkurenseink ma föl tudnak mutatni. Tehát mi azt mondtuk, hogy 2030-ban teljesen másmilyen lesz a világ, teljesen másmilyen lesz az üzlet. Mi már arra készülünk, hogy a millenáris generáció hogyan is fog viselkedni, és hogyan is fog működni. Milyen munkatársak lesznek a millenáris generációból bejövő munkatársak? Milyen lesz az ő fogyasztási igényük? Egyáltalán milyen autóval fogunk járni? Egyáltalán milyen lesz a közlekedés?
Egyáltalán autóval fogunk-e járni?
Egyáltalán milyen lesz a közlekedés? Kell-e nekem autó? Miért kell nekem autó? Akar-e az én gyerekem 10 év múlva autót magának? Vagy nem? Az ő magatartásukat mi fogja formálni? És erre el kell kezdenünk rákészülni. Ezt tudjuk mit csinálni. Ez a mi Ez a mi feladatunk.
De vannak forgatókönyvek? Ezt azért kérdezem, mert nagyon sokan azt mondják, hogy talán soha nem volt ennyire bizonytalan a jövő, vagy ennyire jól előrejelzhető, vagy ennyire rosszul előrejelzhető a jövő, például az olajiparban, vagy mondjuk oda közlekedésben, energetikában, mint most.
De a jövőt soha nem tudtuk előrejelezni. Tehát, hogyha én abba belegondolok, hogy milyen előrejelzések születnek, nekem az egyik kedvenc példám, hogy valamikor a 90-es évek elején, 80-as évek végén kértek egy előrejelzést a McKinsey-től, hogy azt hiszem az AT&T, hogy mennyi is lesz a világon, meg a mobiltelefon mennyiség, a mérhető mennyiség, és nagyon komoly matematikai modelleknek a segítség, hiszen egy komoly befektetés előtt álltak az AT&T-nél, és komoly matematikai modellezés után azt mondták, hogy 980, 2000, mit tudom én mennyi. 120-szorosa lett ugyanezen az időpontban. De ugyanígy elmondhatom azt is, amikor a Microsoftnak a vezérigazgatója valamikor a 2000-es évek első dekádjának a közepén, 2005-2006 környékén azt mondta, hogy az okostelefon az a világ legnagyobb hülyesége, semmi jövője nincsen. Tehát honnan tudnám én a jövőt? És ezek az emberek okosak. Ezek az emberek a saját szakmájuknak a tetején álltak. Olyan kutató hálózat volt mögöttük, akik próbálták a jövőt előrejelezni. Nem tudjuk a jövőt előrejelezni. Tendenciákat tudunk felépíteni. Tendenciákat látunk csak. Mi azt látjuk például, hogy ez a úgynevezett megosztott gazdaság, ami arról szól, hogy én nem akarom tulajdonolni a dolgokat, hanem használni akarom a dolgokat, ez elképesztő méretben ütemben növekszik. Néhány évvel, egy-két évvel ezelőtt 15 milliárd dollár volt a világon ennek a forgalma. Az előrejelzések szerint ez 2030-ban 300 milliárd dollár lesz, és biztos vagyok benne, hogy az előrejelzés teljesen rossz, és 3 év múlva újra kell írni az egész modellt. Mert sokkal gyorsabb, de a tendencia az nagy valószínűséggel ez lesz. Igen, nem kell, hogy birtokoljam. Ma én 4-8% között használok egy személygépkocsit, hogyha birtoklom. És akkor, hogyha gazdagabb az ember, akkor a családban van még egy személygépkocsi, és hogyha még gazdagabb az ember, akkor azt mondja, hogy és hogyha a család együtt utazik, akkor egy minivent is birtokol, és hogyha még vadászik is valaki, amikor egy jeep is van valahol a házba elrejtve. Ha 4-8%-at használom, az azt jelenti, hogy az idő többi részében költség. Ez semmi más, csak költség. És ez a shared economy, ez pont erre kezd el ráépülni, hogy ha kell, akkor használom. És hogyha nem kell, akkor használja más. Nincsen rá szükségem. Ezek az autók, amik most bekerültek forgalomba és elkezdenek pörögni, ezek az autóknál a mai számítások szerint kb. 40%-os lesz a kihasználtság. Tehát ennyivel lehet csökkenteni ezt a költség különbséget, hogy a 4%-ról 10-szeresére tudom növelni ezeknek a kihasználtságát, tehát amikor csak költsége van, ennyivel tudom csökkenteni. És ezen fog osztozni az, aki az üzletet viszi, és az, aki használja ezt, és mindenki jól fog járni belőle.
Ebben a megosztott gazdaságban hol van a helye a hagyományos olajipari vállalatoknak? Úgy is kérdezhetném, hogy azt mondta, hogy tendenciát látszanak. Lesz-e olajipar mondjuk 25 év múlva? Lesz-e MOL, és az, vagy mennyire lesz más a MOL, mint most?
Hát először is biztos, hogy lesz, hiszen nem tudunk helyettesíteni rengeteg dolgot, hogy kezdjük az, például a műanyagot nem tudom helyettesíteni. Üzemanyagot tudunk helyettesíteni. Én emlékszem, hogy körülbelül egy olyan 10 évvel ezelőtt, amikor az elektromos autóknak, vagy 8 évvel ezelőtt, amikor az elektromos autóknál látszódott egy sokkal gyorsabb fejlődés, mert a magas olajár az lehetővé tette azt, hogy olyan fejlesztések történtek meg, ami korábban soha nem volt, de a magas olajár az egy ilyen védőernyőt biztosított, és elkezdődtek az elektromos autók, akkor ezt lehetett látni, hogy ez fog jönni. És akkor azt mondták, hogy igen, de teherautóknál nem lesz, hajózásnál nem lesz, repülőknél nem lesz. Van teherautóknál, van hajózásnál, és van már repülőgépnél is. Tehát ezek nagyon gyorsan, sokkal gyorsabban történik meg ez a változás, mint amit ezt ma előrejelzünk. De ne felejtsük el, jelenleg az alternatív meghajtású közlekedési eszközöknek a részesedés a teljes értékesítéséből az 2%. És hogyha azzal számolunk, hogy meg fog duplázódni akkor a gépkocsi állomány, akkor azt mondom, hogy a 2% nagyon gyorsan nőhet, de még mindig nő a hagyományos meghajtásoknak a részesedése, és egy kocsit 10-15 éves kor előtt nem fognak eldobni az emberek, tehát addig annak még a kifutása az meg fog történni. Tehát semmilyen tévedés nincs abban, hogy én azt mondom, hogy 2030-ban a MOL-nak a bevételének a többség az még mindig a hagyományos üzemanyagoknak az értékesítéséből fog származni, illetve a műanyagoknak az értékesítése fog elképesztő ütemben nőni. És ez tudatosan a MOL elkezd erre az időszakra felkészülni, és amíg eddig nagyon komoly pénzeket fektettünk abba bele, hogy a motorikus üzemanyagok kihozatalát növeljük a kőolaj finomítás során, és fölvittük 75%-ra. Most nagyon sok pénzt fogunk abba beletenni, hogy ezt visszavigyük 50%-ra. És a maradékot azt áttegyük petrokémiai alapanyagoknak a gyártásába. Mert azt mondjuk, hogy ott viszont a helyettesíthetőség az sokkal lassabban fog végre menni. Tehát ott a növekedés globális szinten is sokkal tovább lesz garantált, mint a motorikus üzemanyagoknál. Mert a motorikus üzemanyagoknál, valljuk be, a városok növekedni fognak. Már most látszik, hogy a fejlett országokban a nagyvárosi a sodás az milyen ütemben növekszik. És a nagyvárosoknak az élhetőségét nagymértékben fogja befolyásolni az, hogy milyen üzemanyagot fognak ott elpöfögtetni az autók. Ez egy olyan folyamat, ami mind politikailag, mind emberileg egy teljesen érthető dolog.
Rövidesen folytatódik az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazinja, és benne a beszélgetés Hernádi Zsolttal, a MOL elnök vezérigazgatójával. Tartsanak velünk továbbra is!